90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra rövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar kormány már Donald Trump volt, jóval Donald Trump előtt, azzal, hogy következetesen régóta nemet mond a migrációra, a gender propagandára és az ukrajnai háborúra, ami miatt számos támadás is éri Európában. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter új Delhiben a Rajszina Párbeszéd nemzetközi fórum panelbeszélgetésén. Szijjártó Péter szerint a liberális mainstream nem tudja megemészteni, hogy sikerrel hajtunk végre egy konzervatív, hazafias és jobboldali politikai stratégiát. Kifejtette, hogy Magyarország az egyetlen NATO tagállam, amely nem szállított fegyvert a háborúba, de eközben az ország történelmének legnagyobb humanitárius műveletét hajtották végre a hatóságok, valamint tavaly óta hazánk Ukrajna első számú villamos energia importforrása, ahogy ez idén februárban már a földgázra is igaz volt. Egyúttal üdvözölt az amerikai-orosz tárgyalásokat, szavai szerint ugyanis főleg a két országnak kell megállapodásra jutni a háború lezárásához. Az indiai vállalatok egyre növekvő súllyal vesznek részt a magyar gazdaság működtetésében, 50 cég több mint 10 000 embernek ad munkát hazánkban, a kétoldalú kereskedelmi forgalom pedig januárban 34%-os bővülést mutatott. Erről a miniszter azután számolt be a Facebookon, hogy 3 indiai vállalat vezetőjével is tárgyalt új Delhiben. A kormány megkülönböztetett figyelmet szentel annak, hogy tovább erősítse a Kazahsztánnal fennálló gazdasági kapcsolatokat és segítse a magyar cégek beruházásait a közép-ázsiai országban, mondta el Magyar Levente a Magyar-Kazak üzleti fórumon. A külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára előzőleg a kazak kereskedelmi és integrációs miniszterrel folytatott megbeszélést. Megállapodtak arról, hogy lebontják a beruházások előtti bürokratikus akadályokat, és, ahogy fogalmazott, gyorsítják a pályát a cégek előtt, hogy minél előbb megvalósíthassák terveiket. Fordulatot kell elérni a kis- és középvállalkozások beruházási aktivitásában, a kormány kedvező finanszírozási lehetőségek biztosításával és adócsökkentéssel segíti a magyar KKV-szektort, mondta el a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton a századvég által végzett felmérés eredményeinek ismertetése során hangsúlyozta, a Demián Sándor program támogatásai jó helyre irányulnak. A kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával megállapodás aláírását tervezi, főként a bürokrácia csökkentés, az adócsökkentés és az adóegyszerűsítés kérdésében fogalmaznak majd meg konkrét célokat, amelyeket 4 éves együttműködés keretében teljesítenek. Kihirdették a tartósan vízhiányos időszakot az ország teljes területére. Az ilyen időszakban vízjogi engedély nélkül is lehet öntözni 30 napig, ha azt a gazdálkodó bejelenti. Azonnali ellenőrzéseket indít az indokolatlan áremelések megakadályozására a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrök a 10%-os árrés betartását, a saját márkás termékek arányát és a mennyiségi előírásokat vizsgálják. Eközben a gazdasági versenyhivatal is vizsgálatokat készít elő, hogy ne alakulhasson ki versenykorlátozó együttműködés a piaci szereplők között. Több multilánc korlátozásokat vezetett be az árrés toppal érintett termékek értékesítésénél. Elindult a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség Embert a Vasra 3. kampánya. A 2023-ban indított toborzó lényege, hogy az új haditechnikával felszerelt alakulatukhoz fiatalokat hívjanak a seregbe, ismertette a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf kiemelte, az eszközök folyamatosan érkeznek, de önmagukban semmit nem érnek, hozzáértő, kiképzett katonák nélkül. Benyújtotta a gyülekezési törvény módosítását a Fidesz. A javaslat kimondja, hogy tilos az olyan gyűlés megtartása, amely a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott tilalmat sért. Szabálysértés követel, aki tiltott gyűlést tart, illetve ilyen részt vesz. Karácsony Gergely budapesti főpolgármester úgy reagált, lesz Pride, a rendezvény szervezői szerint pedig Magyarországon nincs többé demokrácia. A magyar kormány 4.600.000 euróval támogat keresztény társadalmi missziókat, humanitárius programokat, egy szír ortodox iskolának és hitéleti központnak a felépítését Szíriában. Emellett segítik a menekültek és migránsok ellátását a Szíria környezetében fekvő országokban. A csütörtökön kezdődő uniós csúcs Ukrajnával kapcsolatos záró nyilatkozatát Magyarország nem tudja támogatni, mert az ukrán csatlakozási folyamat felgyorsítására hív fel, ami ellentétes a magyar kormányzati állásponttal, jelentette ki Bóka János Brüsszelben. az EU tagországok általános uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozását megelőzően nyilatkozva, a hazai politikus hangsúlyozta, Ukrajna uniós csatlakozása újjáépítése, az ukrán állam működtetése, a hadsereg finanszírozása beláthatatlan költségekkel terhelné meg az Európai Uniós és a tagállami költségvetéseket. Végül az időjárásról. Továbbra is felhőtlen, derült lesz az ég, a szél többfelé újra felélénkülhet majd. A hőmérséklet szerdán hajnalban mínusz 7 és mínusz 6, napközben aztán plusz 10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Evezz a mélyre. Ezzel a mottóval nyílt hétvégét szervez az Egri Érseki Papnevelő Intézet március 28-a és 30-a között. Jelentkezés hivatás hétvége 8@gmail.com. Ha elmúltál 14 éves és érdekelnek a kispapok, papok mindennapjai, akkor jelentkezz bátran. Szeretettel várnak téged az Egri kispapok.
Reklámot hallottak.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Schillacher Miklós a beszélgetőtársam, ferences öregdiák és jó pár évtizede kántorkodik, korábban Szentendrén, most Budakalászon. Kezdeném a ferences diák emlékeivel. Szentendre vagy Franka Esztergom?
Szentendrén voltam, a szentendrei ferences gimnáziumban jártam 1960 és 64 között. Szerencsére 5 percre volt a lakásunktól, úgyhogy, de nem azért jártam, mert közel van, hanem meggyőződésből.
Akkor te kimaradtál abból, hogy volt egy elkülönített hív kocsi, ahol már a ferences diákok reggel 7-kor egymásra találtak, és egy ilyen tanulószobaszerűen utaztak Szentendréig. Nem hiányzott ez?
Hát nem tudom, sokat hallottam róla, meg szó szerint lehet, hogy hiányzott kicsit, mert mi mindig a váciakkal együtt a szentendrei voltunk, tán 3-4-en, és 2 váci volt, úgyhogy mi voltunk az elsők mindig, akik ott voltunk, és utána érkeztek meg a hévvel a pestiek, úgyhogy ebből mi kimaradtunk teljesen.
A váciak komposztak minden nap?
Hát igen, kivéve, mikor be volt fagyva a Duna, akkor körbe mentek.
Azt hittem, átsétáltak a Dunán.
Nem, hát olyan csak talán 54-ben volt, amikor rá lehetett menni a Dunára, és 2 hónapig be volt fagyva, úgyhogy a szigetmonostori kofák, azok a jégen hozták át a piacra az áruikat.
1960 és 64 között. Hogyha valaki ma elmegy Szentendrére a ferences gimnáziumot megnézni, meg a tornacsarnokot, akkor el nem tudja képzelni, hogy a ti időtökben hogy nézett ez ki.
Igen, a mi időnkben egy csendőr laktanya volt, amiben éppen annyi 8 tanterem elfért, földszintes épület, 8 tanterem meg a konyha, meg egy körülbelül 3 négyzetméteres kápolna volt. Ennyi fért el a csendőrlaktanyába is.
Tehát egy egykori csendőrlaktanya, amelyet megkaptak a ferencesek.
Kaptak meg, és hát meg az, hogy vállalják el, rájuk kötelezték szinte a szentendrei gimnáziumot, és annál is inkább érdekes volt, hogy tulajdonképpen Szentendrén nem is voltak ferences tanárok az első években, hanem a feloszlatott szerzetesrendek, a piaristák, domonkosok, ezeknek a kihajított tagjai tanítottak ott az első 5 évben, mert kellett 5 év, mire ferencesekből is lett tanár.
És az időtökben 60-ban?
Hát 60 már nem, akkor teljesen, akkor is volt még néhány más, volt Szalézia, a vasatya, a híres pomázi vas történelem szakos atya, aztán volt még egyéb szerzetes is, de a Java már akkor ferences pap volt, egyetlen civil volt a Szája Mátyás, a tornatanár, és egy apáca volt a Sarolta néni, aki ott volt évtizedekig, és az ő meg matematika tanár volt. A többi mind ferences.
Tehát kezdetleges állapotok között voltatok boldog diákok?
Így van, pontosan, és hát nagy szerencse, hogy az Ányos atya hát megszabadult a száműzetéséből, és oda került Szentendrére, mert ő lett aztán az egész gimnáziumnak a lelke, a mozgatója, egy tevékeny ember volt, és hát ő találta ki az egész fejlesztést, az új kápolnát, egyáltalán a gimnázium fejlesztése az ő nevéhez fűződik.
És be tudta lelkesíteni a fiatalokat, hogy segítsenek neki. Te is gondolom részt vettél akár Mátraházán, akár Szentendrén.
Hát akkor először még Szentendrén volt, és először minden nyáron egy hétre be kellett mindenkinek menni, segíteni, dolgozni, amikor épült az iskola. Hát éveken keresztül épült, és nagy munka volt. Aztán később, amikor már őt onnan elhelyezték, akkor mentek Mátraházára.
Koedukált, egyetlen koedukált iskola volt a 8 megmaradt egyházi gimnázium között. Milyen volt a lányokkal együtt? Vagy nektek természetes volt, nem?
Nekünk természetessé vált, mert kezdettől fogva ahhoz szoktunk hozzá, annak ellenére, hogy nyilván előtte mindenki csak fiúiskolába járt, vagy lányiskolába, de itt közösen kellett, és hát hozzászoktunk, de volt egy demarkációs vonal az udvar közepén, és az egyik felén voltak a fiúk szünetbe, másik felén a lányok. Már hát ott is el voltak, és a padban mondjuk olyan nem volt, vagy két lány ült, vagy két fiú ült, de hát egy padban vegyesen nem ültek. Különben meg hát azért hozzászoktunk, és hát azért még fiatalok voltunk, szóval néha egy-egy szerelem is előjött fiatalon, de azért nem ez volt a jellemző.
Milyen volt a gyerekkor Szentendrén?
Hát először is nagyon jó, kiskoromban egy nagyon jó káplán volt Szentendrén, a Bölcsvölgyi Zoltán nevű atya, aki magáévá tette a 10. Szent Pius féle ajánlást, hogy minél hamarabb járuljanak a gyerekek a szentségekhez. Tehát nem 8 éves, meg nem, minél hamarabb. Ennek következtében én is eljártam 4,5 évesen az első áldozási oktatásokra, minden tudtam a válaszokat, és szépen 4,5 évesen voltam első áldozó, 8 évesen pedig bérmálkoztam a Hanvas Endre bérmált, mert nem volt Esztergomba püspök, ugye. Mint Esztergomba apostoli kormányzóként ő bérmálta, és aztán hát a másik dolog pedig amivel a zene vonala, ami kapcsolódik az életemhez, mert kezdettől fogva tanultam éveken keresztül zongorázni, és 55-től működött Szentendrén egy kiváló énekkal, a Tegzes György vezetésével, aki hát az utolsó évben 48-ban végzett egyház karnagy szakon, és hát ő 55-ben oda került, előtte a plébános vezette az énekkart, és ő átvette, és nagyon felferjesztette legalább 60 fősre. És na most emellett aztán ugye jártak az orgona művészek, a Kárpáti, a Lantos, meg ezek az énekkart kísérni. És ennek következtében megismerkedtem a Kárpáti József orgona művész úrral, aki itt a Márti Rukuti Ferences templom mellett levő zeneiskolába tanított, ott volt orgona szak. Ez körülbelül olyan volt, mint ha a konzi lenne, tehát ilyen zenei szakközék volt egy egyszerű két manuhálos orgona, és hát azon tanultunk, és hát ide jártam 4 évet, és hát tulajdonképpen az énekkarban is énekeltem hosszú éveken keresztül, és hát aztán jött egy tragédia az énekkar szempontjából 1973-ban, amikor a bizonyos említett Tegzes Györgyöt megfenyegette a pártállam, hogy ha nem hagyja azonnal abba az egyházi kórusok vezetését, mert még a Pomázit is a Tölgyes Kálmán átadtam neki éveken keresztül, ha nem hagyja azonnal abba, akkor elbocsátják. A feleségét fél évvel előtte agydaganattal operálták, és két kiskorú gyereke volt. Hát persze, hogy nem maradhatott, hanem hát azt mondta, hogy egy kijött, és azt mondta, most vagyok itt utoljára. A káplán pedig, aki akkor a Varga Péter Miklós volt, éppen az azt mondta, hogy egy ilyen énekkar nem szűnhet meg, hanem fenn kell, hogy maradjon, és a Miklós vegye át a kórust. És hát akkor nagybőd kellős közepén véres verejtékkel kellett megküzdenem a két passióval, húsvéttal. Hát a számokat ismertem, csak nekem nem volt karvezetői képesítésem. Tehát amit ott ellástem a Pegzes Gyurkától, az volt bennem. És hát így aztán ez folyamatosan tartott egészen talán 43 éven keresztül, körülbelül 2019-ig. Akkor viszont meg kellett, hogy szűnjön, mert annyira kihaltak az emberek, és sajnos utánpótlás abszolút nem érkezett, mert a fiataloknak csak a gitáros zene a mindenük, igen, és ők a hagyományos egyházi zenében abszolút nem kívánnak részt venni. Sajnos. Végül is Szentendrén én az egyházi kórust vezettem, ott nem voltam sose kántor, miután bejött az 1950-től, hogy a kántor tanító ilyen nem létezik. Vagy kántor, vagy tanító, ezt is az állam előírta, ezért a legtöbb kántor tanító, mint Szentendrén is, az akkori kántor az elment tanítónak, mert az állam nem tűrte, hogy a kettőt együtt. Igen. Viszont kántorságból meg megélni nem lehetett. Önmagába a kántorság, mert olyan kevés fizetést kapott, hogy abból családot, igen, eltartani nem, igen, lehetett. Igen. Úgyhogy ezért én sose voltam, csak helyettesítettem mindig a szentendrei kántorokat. Aztán 73-ban átvettem az egyházi kórust, és azt csináltam folyamatosan, sőt aztán 95-ben pomázi kórust is át kellett vennem, mert a vezetője vidékre költözött, és akkor már két egyházi kórus volt, és hát azt csináltam egymás mellett hosszú éveken keresztül, plusz 98-ban meg bejött a budakalászi kántorság a két kórus mellé. Úgyhogy az viszont tart 26 éve Budakalász Szent István telep.
Ami az apropója volt, vagy ami alapján fölfigyeltem az életutadra, az az volt, hogy 100 magyar költő istenes verseit gyűjtötted csokorba. 1000 vers van a tarsolyodban, amelyet a lelkipásztorkodó papságnak, hitoktatóknak igyekszel hozzáférhetővé tenni. Mi a története ennek a gyűjteménynek?
Élt Szentendrén, illetve Izbégen egy lelkipásztor, akit Bokor Istvánnak hívtak 70-es évek elején, akinek az volt a szokása, hogy a szabad idejét azzal töltötte, hogy gyűjtötte a istenes verseket a különböző könyvtárakban, mert az volt a szándék, és valószínű, hogy akkor néhány lelkipásztor társának, amit összegyűjtött, az át is adta, mert azért gyűjtötte konkrétan, hogy akkor még nagy divat volt az, hogy a lelkipásztorok egy-egy istenes verssel alátámasztották mondani valójuknak a lényegét. Tehát ez egy ilyen természetes dolog volt, hogy sokat idéztek verseket, és ő ebbe akart segíteni azzal, hogy kutatott újabb és újabbakat. Na most aztán miután Pestre helyezték plébánosnak, már nem volt ideje, és az egész gyűjteményét rám hagyta. Azt mondta, hogy csináljak vele valamit, próbáljam összeszedni, összegyűjteni, rendszerezni, és akkor hát én ilyen sajtpapíron megkaptam körülbelül 250 verset. Költőknek a életrajza is megvolt hozzá. Aztán én összerendeztem, és a rendezésnek az volt a fő elve, hogy tudván, hogy ő miért gyűjtötte, ilyen szemszögből kialakítottam 30 úgynevezett kategóriát, vagy 30 fejezetet, ami címszó alatt lehetett a verseket összegyűjteni. Be kellett sorolni valamelyik címszó alá. Most ebből ugye csak 5 az ünnep, adventtől a pünkösdig, a többi az az Isten és ember kapcsolat, a szűzanya, szeretet, bűn, mennyország, tehát ilyen címszók alá vannak a versek gyűjtve. Magyarul ma is az lenne jó, és ez csak jelenleg talán nekem a vágyom, hogy a lelkipásztorok miután vagy 50 éve leszoktak a vers idézetekről, aztán elkezdett terjedni, és én magam körülbelül 250 ismerősömnek küldtem el a verseket, és hát már hallotta, hogy bizony volt, aki felhasználta. De mondom, sajnos a tendencia még nem él a lelkipásztorokba, hogy ez valami nagy kincstár, amit lehetne alkalmazni és felhasználni ahhoz, hogy valójában a prédikáció jobban érthető legyen. De egy újabb dolog is vezetett, mégpedig az, hogy bejött szerencsére a civil hitoktatóknak a társasága, óriási létszám ez ország szinten, és most már azok is tudnák használni a hittanórákon, a magyar tanárok, sok egyházi iskolába tudnák a magyar órákon felhasználni, tehát sokkal jobban bővült a használhatósága, mint a régen volt.
Igen.
És ezért engem az hajt, hogy minél többen értesüljenek róla, ha úgy érzik, akkor jussanak hozzá, és hát lassan-lassan kezdjék alkalmazni minél nagyobb körben.
Igen. Hát a költészet sátában a vers becsülete az utóbbi időben az átlag emberek körében, ahogy a könyvnek, az olvasásnak is, kicsit leáldozóban van sajnos. És hát régebben, amikor te diák voltál, meg fiatal felnőtt, akkor a lelkipásztoroknak az is fontos volt, hogy olyan költőknek mutassák meg a vallásos arcát, akiket tanítottak esetleg a munkásmozgalmi, meg különböző egyéb témájú alkotások révén, hogy azért nekik is volt lelkük, és vallásosak voltak, tehát akkor egy fontos bizonyíték volt, hogy a művészet az örök, és mindenkinél ott van az istenkeresés, nem?
Így van, ezt tapasztaltam, és ez hajtott engem tulajdonképpen, hogy körülbelül 2 évvel ezelőtt, mikor ott láttam a könyves polcomon a bekötött kötetet, amit kaptam én is, akkor jött bennem az ötlet, hogy milyen jó lenne ezt kiadni. És még elmentem a Váci Kucsák Gáborhoz is, hogy a könyvkötőhöz, hogy mennyiért nyomtatnák ki ezt a 250 verset, és akkor mondott egy árat, azt elkezdtem keresni a kiadókat, a Szent Istvántól kezdve, Eklézsia, meg Vidéki, meg nem tudom mi, és mindenhol egyértelműen visszautasítottak, mondván, hogy minden rajta van az interneten, senki nem keresi a könyveket, eladhatatlan, minden rajta van az interneten, tessék ott keresni.
Igen.
És akkor én tényleg neki fogtam, és valójában az interneten megtaláltam mind a 250 verset, de olyan inspiráló volt, hogy egy verseket is földobott az internet.
Hát a 250 így 5000-re, nem?
Így 5000-re pontos. Először 500, aztán, ha nem mondom, most már vége. Na hát még, és akkor meg lett már 900, azt mondom, most már legyen kerekszám, és akkor volt érdekes, hogy amikor elértem az 1000-et, akkor megszámoltam hány költő, és kiderült, hogy 100 költő. Tehát így aztán jött ez a frappánsnak tűnő címzés, hogy 100 magyar költőnek 1000 istenes verse, és hát a 30 kategória pedig a 30 fejezet. Nem is mondtam idáig, hogy az érdekessége, hogy ezek között, a 100 költő között nincs lelkipásztor, katolikus, tehát katolikus pap nincs.
Hát Harsányi Lajos, vagy Sík Sándor nincs
senki, mert nagyon sok protestáns lelkipásztor, meg protestáns vallású költő van, és ezért még azt is rá lehet sütni az egész gyűjteményre, hogy ez egy ökumenikus. Mert közel a fele a költőknek protestáns, ott vannak lelkészek is benne, de az egésznek az indítója az volt már a Bokoratjánál, hogy ne a papköltőknek a verseit vegyük elő, mert azoknak szinte hivatalból illik ilyet írni.
Igen, tehát nem Puszta Sándorról van szó itt.
Így van, hát ne is mondd, mert Puszta Sándorral együtt temettem sokszor a 60-as években, amikor a
Leányfalui lelkész volt.
Igen, és együtt mentünk a Jeges Dunán át Bócs megyerre temetni, mert 15 éves koromban körülbelül a kántor baleset érte, és én helyettesítettem, és a mi kántorunk járt a Puszta Sándorhoz, úgyhogy Puszta Sándor betelefonált a gimnáziumba, hogy a Miklóst engedjék el, mert pénteken délelőtt 10-kor temetés van. És akkor a Szaniszló atya volt a igazgató, akkor tudomásul vette, szólt nekem, hogy menjek Lányfalura, mert temetni kell. Úgyhogy nagyon nagy élmény volt maga Puszta Sándorral való találkozás is. De hát mondom, itt a verseknél, ebben a gyűjteményben az a lényeg, hogy nem katolikus lelkipásztoroknak a műve.
Hogyan tudod hozzásegíteni most, ha valakinek az érdeklődését fölkelti, hallja ezt a beszélgetést, ehhez a gyűjteményhez, amely ezek szerint fejezetekre van bontva, tehát egy jól kezelhető, nem egy paksaméta tömeg, hanem egy jól tagolt, áttekinthető a te módszered.
Igen, hát én nagyon szívesen bárkinek elküldöm teljesen ingyen és minden ellenszolgáltatás nélkül, mert ezt én is az interneten találtam, tehát nekem ez nem sok pénzbe került ezt megalkotni, és nagyon fontos lenne, hogyha aki hallja, az fölírná az én internet elérhetőségemet, az e-mail címemet, mert nagyon fura nevem van, és a nevem van benne a internet elérhetőségbe. Úgyhogy ha megengedhető, akkor inkább tagolnám, hogy nehogy félreértető, mert egybetű elrontása is az egész kútba esik, hogyha valaki elrontja. Tehát S, mint Sándor, I, mint István, A, mint Antal, C, mint Cecília, H, mint Hedvig, E, mint Elemér, és R, mint Rezső. Ez a kukasz előtti név tulajdonképpen Sí-la-her, és kukac t-online.hu. Ezen a címen, ha valaki kéri, abban a pillanatban küldöm, és ott aztán le van írva az előszóban egyáltalán, hogy lehet most előkeresni a verseket. Rendkívül jól esett, hogy a Székely püspök atya reagált, és nagyon pozitívan állt hozzá, ugyanúgy a Székesfehérvár, a spányi püspök atya is, és a Hofner József jezsuita atya szintén múltkor ott misézett Szent István telepen, és elküldtem neki, és rendkívül örült, és nagyon dicsérte az összeállítást, úgyhogy azért ezek olyan nevek, hogy ezek szerint talán nem hiába való a összegyűjtés.
Silacher Miklós volt a beszélgető társam, szentendrei ferences öregdiák, és szentendrei, illetve budakalászi kántor évtizedek óta, és 1000 verset 100 költőtől gyűjtött össze valamennyi Isten melletti tanúságtétel, ajánlja hitoktatóknak, lelkipásztoroknak egyaránt. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Susok beszél, száz sír verem, és messze egy tükrös terem. Sok bánatunk, kevés derünk, angyal vezess, gyerünk, gyerünk, forogni fog sok fürge kör, villogni fog 1000 tükör. Egy árva mécs, egy kis szava, ezernyi mécs, ezer szavam, valami nagy sötét keret, az ember sír, Isten szeret. Az este bús, a szél irigy, arányi mécs, beszürke így, susok beszél, száz sír verem, és messze egy tükrös terem. Sok bánatunk, kevés derünk, angyal vezess, gyerünk, gyerünk, valami nagy sötét keret, az ember sír, Isten szeret, Isten szeret, Isten szeret, Isten szeret.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival a nagybőti időszakról elmélkedik. A 2024. február 27-i műsorunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen! Istenem, mennyei Atyám, mély nagyszerű, hogy mindenütt itt vagy velem, figyelsz rám és ismered minden léptemet. Akkor is látsz, ha félelem gyötör, akkor is látsz, ha elrejtem magam, s látszólag semmit sem teszek. Akkor is látsz, ha egyedül vagyok, akkor is látsz, ha álmodom. Hatalmas dolgokról és a jövőmről. És milyen jó, hogy itt vagy én velem, és elkísérsz, akárhova megyek. Egyetlen szót sem mondhatok, amit ne hallanál, és ismered minden gondolatom. Hatalmas tenyeredben tartasz, és jóságosan viseled gondomat. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanórán. Szeretném megkérdezni tőletek, hogyha ilyen Lego emberkékre kellene hasonlítani, akik ugye különböző érzéseket fejez ki a tekintetük, akkor te ezek közül, a kis Lego emberek közül melyikre hasonlítanál leginkább, és miért? Viki?
Én a mosolygósra, ugyanis nagyon jó kedvem van.
Igen, én is a mosolygósra hasonlítok szerintem, és azért, mert nem nagyon szoktam szomorkodni, inkább így mosolygok egész nap.
Én is egy ilyen örömteli, önfelett mosolygós arcot választanék, mert szerintem az esetek elég sok százalékában próbálok pozitívan nézni a dolgokra, és arra gondolni, hogy minden jókból történik.
Leckénk témája a gyerekek, a nagybőti időszak. Mit is jelent ez a nagybőjt? A bőjt az egyház számára ugye egy 40 napos készületi idő, amelyet nagyon sokszor nem tudunk helyesen értelmezni, mert ugye a bőjtöt össze szoktuk keverni a lébőjt kúrával, meg a különböző fogyókúrával, és akkor ez a valósítsuk meg önmagunkat, és pont jó lesz 40 napig fogyókúrázni, és akkor megvonni magunktól mondjuk az édességet, vagy ilyen ígérgetésekbe fogunk, hogy akkor majd elérjük és megvalósítsuk az ilyen irányú álmainkat. Igen ám, de a nagybőjtnek a tartalma egészen más. Azt mondja, hogy emlékezz ember, hogy por vagy és porrá leszel, nézz önmagadba, tarts bűnbánatot, vagy éppen küzdj önmagaddal. Mi az üzenete szerintetek ezeknek a felhívásoknak, és miért jó ezt követni?
Az, hogy küzdj magaddal, hogyha például valamit nagyon szeretnél csinálni, de tudod, hogy az mondjuk rossz dolog, akkor úgymond küzdj magad ellen, ne tedd azt a dolgot.
Például nézz önmagadba. Ez miért jó, hogyha a nagybőjtben önmagunkba nézünk? Mit is jelent ez igazából? Ez a kifejezés, hogy tudtok ti fiatalok ma önmagatokba nézni?
Szerintem úgy, hogy visszanézünk a cselekedeteinkre, hogy miket tettünk, és hogy annak milyen hatása lett, hogy valakinek például rossz kedve lett, vagy hogyha rosszat okoztunk azzal.
Van aztán még olyan is, hogy küzdj önmagaddal. Hogy tudunk, miért kell küzdeni önmagunkkal? Mit lehet leküzdeni önmagunkban, ilyenkor nagybőjtben?
A rossz szokásainkat, a rossz tulajdonságainkat, meg hogyha valami rosszat akarunk cselekedni, akkor is inkább visszafogjuk magunkat, és küzdünk saját magunk ellen.
Én legalábbis azt tapasztalom, hogy mindig ezek az önmagunkkal szemben vívott csaták, ezek életünk legkeményebb csatái, amikor magadban kell legyőzni a rosszat, magadban kell megfékezni az indulatot, és ugye önmagában az, hogy érzel valamit, az még nem bűn. De hogyha ennek tettei, vagy szavakkal, gondolattal, tettel kifejezésre juttatod, onnantól fogva már nem mondhatod azt, hogy te hibátlan vagy, vagy bűntelen vagy ebben a dologban. Viszont az is nagyon fontos, hogy ez az önmagunkkal való küzdelem, ez rendszeres legyen és átgondolt legyen. Én nagyon sokszor tapasztaltam már meg, hogy tudunk sokszor irreális elvárásokat támasztani magunkkal szembe. Tehát van olyan, hogy például, ha egy humán beállítottságú ember azt mondja magára, hogy mostantól nagybőjtben a kémiát fogom meg a matematikát állandóan tanulni, és próbálok mindent megtenni azért, hogy matematikából dicséretes ötös legyek, ez nagy valószínűséggel nem fog menni. Viszont olyan dolgokban, ami téged érdekel, és azt mondod, hogy én tehetséges vagyok, mert gyönyörűen szavalok, és gyönyörűen olvasok, és a legközelebbi felkérést, hogy vegyek részt egy versenyen, azt lehet, hogy most már nem kellene visszautasítani, hanem le kell küzdeni önmagamban lévő gátlásokat, és minden, amivel így ellenállok, és el kell ismernem, és el kell fogadnom, hogy adott az Isten egy olyan talentumot, amit itt az ideje, hogy ezt kamatoztassad, vagy kamatoztassuk. Sok kegyelem, meg sok szenvedés is van ezekben a fejlődésben, de gyerekek, pont ezért szép a nagybőjt, pont ezért szép a lelki fejlődés, mert mindig, ha összetörik valami, akármilyen gátlás, fájdalom, szenvedés, valami új tud akkor megnyílni, meg kinyílni előtted. Azt gondolom, hogy át kell élni bizonyos dolgokat ahhoz, hogy utána te abból úgy virágozzál ki, hogy az Istennek és a körülötted lévő embereknek a javára legyél. Hirdessünk meg egy ilyen nagybőjtöt, hogy mindannyian próbálunk odafigyelni, akár az önmagunkkal vívott küzdelmekbe, akár a bűnbánatba, akár abban, hogy másokkal kapcsolatban, hogyan tudok én a Teremtő Isten társa lenni itt a világban. Azt is látod, hogy még mi befele nézünk, és bűnbánatot tartunk, hiszen bűnbánati időszak a nagybőjt, addig a világnak az a hirdetése ezzel szemben, hogy szerezd meg, amit akarsz, fogyassz el mindent, amit tudsz, legyél egészséges, mert akkor örökre élsz, valósítsd meg önmagadat és az álmaidat, szállj szembe azzal, aki mást mond, tedd azt, amit az érzéseid diktálnak. Ezek nagyon komoly mondatok, és egyben félelmetesek is, hiszen egyetlen törvényt mondanak ki. Mi ez?
Az a jó, amit gondolsz. Aki mást mond, az a rossz.
Mire indít benneteket ez a fajta gondolkodásmód?
Hogy átlép másokon, és ne gondolját dolgokat.
De nyilván ez a fajta gondolkodásmód akkor nagyon-nagyon sok sebet is okozhat bennünk, és a környezetünkben is, hiszen azáltal, hogy így megvalósítod önmagadat, és áttörsz mindenkin, és átgázolsz mindenkin, akkor, hogy a hátod mögé nézel, ott vannak az áldozatoknak a regimentje, a serege, akiken te áttapostál csak azért, hogy te jól érezd magad. És ez a fajta gondolkodás, ez egy keresztény embertől totálisan távol áll, és teljesen ellentétes gondolkodás, hiszen a szeretet parancsa, amit Krisztus örökségül hagyott ránk, az pont nem erről szól, hogy valósítsuk meg önmagunkat, tapossunk át mindenkin, hanem azt mondja, hogy szeresd a fele barátodat, mint önmagadat, és azt mondja, hogy próbálj meg az Isten képmásaként itt a földön közvetíteni azt a szeretetet, ahogy az Isten szeretett minket. És az Isten pedig nem ártó szeretettel, és nem gyűlölettel és gonoszsággal szeretett minket, sőt, a önfeláldozó módon mindenét odaadta értünk, és hogyha majd fogunk erről beszélgetni a Krisztus szenvedéséről, akkor ott azért keményen lehet látni azt, hogy önmagát nem sajnálva hogyan volt képes feláldozni magát, és az egész életét és mindenét csak azért, hogy mi boldogok legyünk, és majd az örök boldogság állapotába kerüljünk. És azt gondolom, hogy a mai ember számára az, hogy ha nemet mondasz, és a határaira emlékezteted, nem szeretik az emberek a határokat, nem szeretik a szabályokat. Mit gondoltok erről?
Szerintem az emberek azért nem szeretik a határokat, vagy a szabályokat, mert hogy ugye mindenki azt szeretne csinálni, amit ő akar, és hogyha valaki megszabja neki, hogy mit csináljon, mit ne csináljon, akkor az szerintem nagyon sok olyan természetű ember van, aki ezt nem tudja elfogadni, hogy ő neki megmondják, hogy mit csináljon, meg hogy mit ne csináljon.
Szerintem sokan azért nem szeretik a határokat, mert a szabályokat, mert hogy ők korlátozva érzik magukat, úgy érzik, hogy ők nem bontakozhatnak ki, nem lehetnek azok, akik. Pedig a szabályok és a határok csak azért vannak, hogy mi itt a Földön szeretetben éljünk, és rend legyen.
Szükségünk van tehát határokra, amelyek keretet adnak az életünkbe. És olyanok ezek, mint a játékszabályuk, amik nélkül nincs játék, ugyanakkor azt gondoljuk, hogy a határok figyelembe vétele ellentétes lehet nagyon sokszor az akaratunkkal, meg az elgondolásunkkal, és itt is visszaköszön az, hogy önmagunkkal kell küzdenünk. Lázár Ervinnek van egy meséje, amiben a főszereplő javaslatot tesz arra, hogy Ló Szerafin bebizonyítsa, hogy mindenkinél gyorsabban szeret és tud futni, és most meghallgatjuk majd Vikitől ezt a történetet, és megnézzük, hogy Ló Szerafinnak sikerül-e legyőznie önmagát ebbe a történetbe, majd arról fogunk beszélgetni, hogy vajon milyen és mi hogy tudjuk leküzdeni önmagunkat.
Megvan, mondta kis szünet után, akkor fusson versenyt önmagával. Önmagammal ámuldozott Ló Szerafin. Igen, ragyogott Bruckner Siegfried. Akkor elhiszem, hogy te vagy a leggyorsabb. Győzd le önmagad. Ámulva nézték, csak Mikka-Makka mosolygott. Na menjünk, csak menjünk, terelgett őket hazafelé. Amit kérsz, azt már rég megtette Ló Szerafin. Legyőzte önmagát. Mikor? Tiltakozott Bruckner Siegfried. Amikor nem adott neked egy nyaklevest, nevetett Mikka-Makka.
Hogy tudta legyőzni önmagát a Ló Szerafin?
Úgy győzte le önmagát, hogy uralkodott az indulatain, a bűnre való hajlamát úgy kezelte, hogy ne legyen annak bűn a vége.
Ahogy Ló Szerafin, tehát ahogy mondtátok, leküzdötte önmagát, te is többféleképpen küzdhetsz önmagaddal. Amikor fáradt vagy, de meg kellene valamit tanulni, amikor nincs kedved, de mégis elmégy egy edzésre, vagy amikor félsz, de leküzdöd a félelmeidet. Ezek apró lépések az emberiségnek, de nagyon-nagyon nagy lépés számodra, meg a személyiség fejlődésed számára.
Megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zárt.
Beszélgessünk a nagybőti időszakról. Ez ugye egy 40 napos készületi idő húsvét ünnepére, amikor is Jézust követjük, aki kiüresítette önmagát, szolgai alakot öltött és hasonló lett az emberekhez, megalázta magát és engedelmes volt, mint halálig. Mire tanít minket Jézus?
Jézus megtanít minket arra, hogy hogyan küzdjünk önmagunkkal.
Mit jelentett a bőjt az Ószövetségben?
Az Ószövetségben a gyász, vezeklés kifejezésére az imádságban való elmélyülésre és egyes vallási egyzeményekre használták.
Mit mondott Jézus az Új Szövetségben a helyes bőjtölésről?
Jézus tanítást ad a helyes bőjtölésről, ő maga is 40 napos bőjttel kezdi a tanítói éveit. Az apostolok is tartanak böjtöt, amikor kiválasztanak segítőket az evangélium hirdetésére.
A legősibb közösségi szabályzata az egyháznak a didaké is egy rendszeres szerdai és pénteki böjtre hívja fel a figyelmet. Mi volt az ókeresztény egyházban a böjti napokkal kapcsolatban? Milyen elvet követtek, Viki?
Az ókeresztény egyház nagy péntek és nagy szombat napjára hirdetett gyászböjtöt, mert a vőlegény Jézus nincs velük. Amíg velük a vőlegény, nem böjtölhetnek. De eljön az idő, amikor kiragadják körükből a vőlegényt, akkor majd böjtölnek.
Ezt a gyászböjtöt fogják majd kiterjeszteni a nagy hétre, és utána kezd majd általánossá válni ez a 40 napos böjti idő. Tehát látjátok, hogy kezdetben csak a vezeklés kifejezése volt a böjt, aztán utána bővült ki 40 nappá. Azért most még itt jegyezzük meg, ugye, hogy úgy jön ez ki, hogy a tavaszi napi egyenlőséget követő első teli holdkor van a húsvét, és ugye ez egy változó ünnep lett ilyen szempontból, és ehhez viszonyítva ugye 40 nappal hamarabb van hanvazó szerda, de hogy ez úgy jön ki, ez matematikailag, számtanilag, hogyha a vasárnapokat ugye nem számítjuk a böjti napok közé. Ezért van az, hogy minden évben máskor van a nagy böjt kezdete, hanvazó szerda is, és máskor van a húsvét ünnepe. Miről mondtok le ebben a nagy böjtben? Azok közül, a dolgok közül, amikhez nagyon szoktunk ragaszkodni. Mi az, amiről te lemondasz Krisztus szeretetéért, nem öncélú módon, hanem azért, hogy Krisztus számára megköszönt, amit ő tett értünk?
Amit úgy jobban kiemelnék, az a számítógép és a számítógépezés, meg az ilyesmiféle játékok, ugyanis kezdem úgy érezni, hogy már nem is nagyon köt le, szóval, hogy amikor még régebben sokkal jobban ezek a játékok is lekötöttek, és eltöltöttem velük az időt, de már mostanában is úgy érzem, hogy már egyáltalán nem érdekel, és már nem is szoktam játszani, és nem köt le.
Én is a számítógépes játékokkal vagyok így, de én kiemelném az okostelefont is, ugyanis az emberek többsége nagyon-nagyon ragaszkodik az okostelefonjához, és rengeteg ilyen alkalmazás van rajta. És jobb lenne, hogyha a böjt által ezekről lemondanánk.
Én számítógépről és az okostelefonról mondok le, illetve az édességekről, mert úgy érzem, hogy ezek nem hasznos dolgok, de én attól még élvezem, és hogyha lemondok róla, akkor nem esedik a lelkem.
A 40-es szám is a Szentíráson alapszik. Mit jelent a 40-es szám, Viki? Vezess végig minket az Ószövetségem.
Izrael fiai az ígéret földjére 40 éven keresztül vándoroltak a pusztában. Mózes 40 napot töltött Isten jelenlétében a Sínai hegyen. Illés próféta is 40 napon keresztül vándorolt a Hóreb hegyéhez, és Jézus is 40 napot töltött a pusztában, nyilvános működése kezdetén.
Ezért is nevezzük a nagyböjtöt
Szent 40 napnak.
A nagyböjti idő melyik nappal kezdődik?
Hamvazó szerdával kezdődik.
És Melani, mikor van vége?
Nagy csütörtök este előtt lezárul.
Liturgikus színe a lila vagy viola. A Szent 40 nap célját a II. Vatikáni zsinat úgy határozta meg, hogy a keresztségre való emlékezés és előkészület és a bűnbánat által az Isten igéjét figyelmesen hallgató hívek előkészületet nyerjenek a húsvét misztériumának a megünneplésére. És ezt a liturgiában is kiszoktuk fejezni, és a katekézisben is beszoktuk mutatni. És ahogy ugye kérte a zsinat, a keresztségre való készületnek az ideje. Hanvazó szerdán a hívők már eleve szigorú böjti napot tartanak, ami azt jelenti, hogy a hústól tartózkodnak, és hányszor lehet jól lakni ezen a napon, Viki, és hányszor lehet étkezni?
Egyszer laksz jól, és csak háromszor szabad étkezni.
A hanvazó szerdai liturgiának mi még az a különleges szentelménye, amelyben ilyenkor részesülnek a hívek?
Ez a hanvaszkodás, amikor az előző évi virágvasárnapi barka hamujával keresztet rajzolnak a homlokunkra, és azt mondják, hogy ember emlékezz, por vagy és porrá leszel, vagy azt, hogy tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.
Nagyböjt vasárnapjainak evangéliumai a keresztség felkészítésnek a fontosabb témáit elmélkedik át, ahogy ezt a zsinati dokumentum is előírja, mert minden nagyböjt első vasárnapján Jézus megkísértése az evangélium, második vasárnapon Jézus színe változása, harmadik vasárnapon a szamáriai asszony története, negyedik vasárnap a vak meggyógyítása. Ez a negyedik vasárnap az öröm vasárnapja, ilyenkor a liturgikus szín nem lila, hanem...
Ez a szín a rózsaszín.
A nagyböjt ötödik vasárnapján Lázár feltámadásáról elmélkedünk, és ezt a vasárnapot régen a szenvedés vasárnapjának, vagy a köznyelv szerint hogyan nevezték ezt a vasárnapot?
Fekete vasárnapnak.
A köznyelvben még más elnevezések is előfordulnak, hiszen ekkor takarták le a képeket és a kereszteket a templomokban, aminek manapság is hagyománya van. A virág vasárnap, azaz Úr szenvedésének a vasárnapja, hiszen Jézus ezen a napon vonul be Jeruzsálembe. A nagy hét az mit takar ez a kifejezés magában? Mikor kezdődik?
Virág vasárnappal kezdődik.
Régebben hogy nevezték?
A szenvedés hetének nevezték.
Miről nevezetes esemény az egyház életében a nagy csütörtök, Viki? Légy szíves, szedd össze!
A székes egyházakban ekkor szentelik meg a szentségek kiszolgáltatásakor használatos olajakat, a krízmát, a betegek olaját és a katekumenek olaját. Ezen a szentmisén újítják meg ígéreteiket a papok, a püspökök előtt.
Ezek a fokozatok történnek, ahogy látjátok, a liturgiában és a katekézisben is, mire odaérkezünk majd húsvét ünnepéhez, és ezért nagyon fontos tudatosan megélni ezeket a vasárnapokat is, és természetesen a nagybőt hétköznapjait is. Mi most csak azért imádkozhatunk, hogy minden hívő keresztény ember számára adjon sok kegyelmet az Isten ezekben a nagybőti hétköznapokban, és adjon sok erőt a vasárnapokhoz, hogy az evangélium fényében felismerjék az Istennek azt a megváltó, minden emberi értelmet felülmúló szeretetét, amelyet kiáraszt minden emberre az Isten, és kívánjuk azt, hogy az alamizsnálkodás, a megtérés, a bőjt és az erény gyakorlatok segítségével át tudják élni majd a feltámadásnak az örömét. Így áldjon meg minket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Mindig csendben szól hozzád az Úr, a város zaján hangja nem jut túl. Szellő suttogásaként hallod szavát, ha rá találsz, így jön az Úr. Nem látod, de szíved lángra gyújt, a lelked harca elnyom minden mást. Nem hallod a hívó suttogást, sődben is csendes béke kell, enélkül Isten nem felel, hiába vársz. Mibe hull a hívó suttogás? Hang nélkül szól, figyeld a lélek szavát, figyeld a csend, mit beszél, vagy a vár. Nincs messzeség, reát talál. Csendben jő az Úr egy éjszakán.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival beszélgetett a nagybőti időszakról. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2024. február 27-i műsorunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!